Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
szeptember 11-e a világ legnagyobb terrortámadásának a dátuma. Mai két beszélgető társam 20 éve ott volt New Yorkban. Ebben az epizódban elmesélik nekünk az ott átélteket. Kozma Ferencné Judit egy rokoni meghívásra érkezett New Yorkba. Régóta dédelgetett álma volt, hogy eljusson Amerikába, és az első napra is világosan emlékszik.
Az első nap egy kicsi csalódást okozott, mert ahol megérkeztem, az egy ilyen gyártelephez hasonló barna épületek voltak, és Amerikát egy kicsit ettől sokkal szebbnek gondoltam. Aztán pár nappal később, mikor végül is bejutottam Manhattan szívében, akkor véleményem teljesen megváltozott, mert arra a szép Amerikára, amire gondoltam, ugyanazt kaptam meg valójában.
És akkor voltál a tornyokban is?
Hogyne, voltam a toronyban többször.
Többször is voltam?
Többször is voltam. Nagyon szép, csodálatos. A földszinten butikok, könyvesboltok voltak. A felső emeleteken éttermek is voltak. Ezt karácsony hetében is voltam ott, és valami csodálatos volt. Egyik étterem szebb volt, mint a másik, bordó, sötétkék. Akkor voltak az ilyen nagy multicégeknek ott vacsorák, és hát szóval el voltam ájulva a szépségtől, de ami egy kicsit nevetséges, a mosdótól. Olyan csodálatos volt a mosdó.
Minden márvány, vagy?
Minden márvány, és egy fekete nő ott ült, és a sok elegáns nő, ahogy ott ugye bejárt, egy nagy pohár kehelyben voltak csokik, és én egy kis egyszerű kis nő ott. A nő gondolom ráérzett, hogy nem közéjük való vagyok, és mondta, de hogy én vegyek abból nyugodtan. És a táskámba tett egy csomó csokit, és mikor úgy a szívembe szártam. Nagyon szép volt ott, minden csodálatos, minden.
Szeptember 11-e reggel milyen napra ébredtetek?
Hát ez egy nagyon szomorú történet, nagyon szép napra ébredtünk, csodálatos napsütés volt, tévéztem reggel, és egyszer csak egy óriási dörrenést hallottam. Arra gondoltam, hogy ilyen szép napsütésben hogy zenghet ekkorát az ég. Másodperceken belül eltűnt a tévé adás is, kirohantam a teraszra, és szemben laktunk a két toronnyal légvonalban, egész közel, és láttam, hogy az egyik toronyból füst jön ki, majd később lángok csaptak ki az ablakon. Nagyon megijedtem, és...
Mi volt az első gondolatod?
Hát először is arra gondoltam, hogy az a sok szép minden, ami abban az épületben volt, az semmisé fog válni. Aztán gondoltam egy fekete nőre is, akivel ott ismeretséget kötöttem a toronyba, hogy úristen, ha most dolgozik, akkor ő is esetleg átéri azt a szörnyűséget, amit én távolban is átéltem. Aztán később láttam, hogy egy helikopter ott körözött a torony fölött, és arra gondoltam, hogy esetleg a tüzet jött oltani. Aztán láttam körülbelül 5 perc múlva, vagy 8 perc lehetett, hogy jön egy repülő, akkor még arra is úgy gondoltam, hogy segíteni jött, és láttam, hogy belement a toronyba, a másik toronyba, akkor nagyon-nagyon megijedtem, és tudtam, hogy óriási a baj.
Ekkor ott egyedül voltál te?
Hát egy idős néni, a rokon nénivel voltam, aki hát szóval nem lehetett vele ezt megosztani, hogy mi történt. Felhívtam ugyan a fiát, és elmondtam neki, hogy ég a két torony, és azt mondta, hogy Juditkám, te rosszat álmodtál. És mondtam, hogy nem álmom, ez egy valóság. Egy rendőrség mellett laktunk, és a rendőrautók sirénázva mentek a városba fölfelé, majd rövid időn belül az emberek kocsival és gyalogosan jöttek ott a folyó felé a hídon át, menekült mindenki, a házon körül is rengeteg autó volt, és sok-sok ember lakott benne, de szinte üres maradt az épület, annyira menekült mindenki.
Ti menekültetek?
Vagy hát mi nem tudtunk.
Nem tudtatok? Nem tudtunk, az idős mert rokon miatt?
A néninek fájt a lába, akinél voltam, és hát nyilván nem hagytam ott, és mondtam, jöjjön, aminek jönni kell.
A környező utcákon mit láttál? Tehát ugyanúgy az emberek kim voltak az utcán, és mindenki...
Hát mindenki menekült.
Már azt látod, hogy mindenki menekült.
Igen. A bolt, ott egy, mondjuk 2 óra hosszán belül kifosztották az emberek. Teljesen
betörték az ablakokat?
És... Nem, bementek vásárolni, nem betörték.
Ja, tehát, hogy nem kirabolták, hanem megvettek egyből minden.
Hanem mindenki vett, hogy hát a legrosszabbra gondolt mindenki, sőt, amikor megjelentek a harci repülők az égen, hát akkor én is azt hittem, hogy kitört a háború. Nagyon félelmetes volt. Ezt 20 év távlatából is nem lehet könnyek nélkül elmesélni. Aztán a házunkat ellepték a rendőrök, a katonaság, mindenkit igazoltattak. Csak úgy jöhet, ha kimentünk is, úgy jöhettünk be, hogyha a portás igazolta, hogy igenis mi ott lakunk. A környék teljesen néptelen lett később. A Isztivel folyón katonai hajók cirkáltak, rendőrség, katonaság volt az utcán mindenütt, civil ember nem is.
És ők szisztematikusan jártak házról házra, és minden házat ellenőriztek?
Hát valószínűleg tartom, hogy igen, mert minket is jöttek ellenőrizni.
És hogy látták, hogy ott vagytok, és ti nem menekültetek-e még el, nem szólítottak föl titeket? Vagy
nem.
Volt ilyen opció, hogy ha ti szeretnétek, akkor maradhattok?
Igen, maradhattunk.
És nem is volt arra opció, hogy azt mondják, hogy akkor a rendőrség segít titeket elmenekülni, vagy kilakoltak?
Hát nem ajánlották föl, igaz, hogy nem is kértem. Olyan félelemben, de mégis van megnyugvás volt bennem, hogy csak nem történik semmi baj már most a közeljövőben.
Amikor a második repülő belement, akkor az az én érzésem, hogy mindenkiben akkor tudatosult, hogy ez nem egy véletlen baleset volt.
Hát igen, biztosan, mert én is az elsőnél nem is gondoltam, vagyis az első füstnél nem repülőre gondoltam, hanem egy elektromos hibára, vagy egy cigarettacsikket valaki beledobott a szemetesbe is, mert először csak füst jött ki. Csak majd később, mikor a lángok csaptak ki, akkor már egy kicsit úgy jobban féltettem őket, akik ott vannak mondjuk az épületben, de mikor a második repülő belement, akkor szinte biztosra vettem, hogy ez egy terrortámadás. Olyan félelmet életemben nem éreztem soha, mint akkor. Ugye távol a családomtól a bizonytalanság, hogy talán nem is látom őket többé, mert ugye minden ne lehetett számolni.
Az utcák azok teljesen akkor el is néptelenedtek, mindenki?
Teljesen.
Menekült?
Mindenki menekült. A menekülő embereket lehetett látni. Később meg senkit, csak a katonaságot, meg a rendőrséget.
És ti kínáltatok az erkélyen, és azt néztétek a tornyokat, és néztétek azt, hogy mi történik?
Igen, igen, de később annyira fekete füst, egy függönyt vont a tornyok elé, hogy szinte nem is
az
láttuk,
mikor
összeomlott.
Nem is láttátok?
Az összeomlást már nem láttuk, mert utána annyira vastag fekete füst volt, és nagyon büdös. Tehát az ajtóra, ablakokra vizes lepedőt terítettem, mert egyszerűen nem lehetett megmaradni bent, egy ilyen szúrós büdös volt.
És még ilyenkor se volt az az opció, hogy nektek mennetek kell, és nem maradhattok ott?
Hát nem. Bár ugyan a néninek a fia felajánlotta, majd mikor visszajött a telefonvonal, hogy elvisz bennünket New Jersey-be az ő lakásába, de hát igazából a néni nem akart menni.
Nem akart menni.
Nem akart menni. És mivel én ugye vendég voltam, hát így én is alkalmazkodtam ő hozzá.
Az, hogy égnek a tornyok, és hogy össze fog dőlni, ez benned kérdés volt? Vagy...
Nem. én arra gondoltam még akkor is, hogy azt el tudják oltani, és hogy majd valahogy újjáépítik, hogy esetleg alacsonyabb lesz, de arra, hogy mert ugye az egyikbe magasabb nem ment bele a repülő, a másikat pedig szinte derékba kapta.
Tehát akkor azt gondoltad, hogy ezt ki
még én azt hittem, hogy akkor talán még újjá tudják építeni a felső emeletek kivételével, mivel a füstmagy vagy a láng az fölfelé, megy nem lefelé. Hát aztán ugye utána borzalmas dolgokat hallottam, hogy ott ugye leomlott, és tűzoltók, mentősök haltak meg a segítség nyújtás közben.
Ti nem is realizáltátok, hogy a tornyok leomlottak, tehát ilyen hangroba és hasonlók nem voltak, ezt csak a hírekből tudtátok meg, annak ellenére, hogy nagyon közel voltatok.
Hát igazából nem hallottuk, talán annyira féltem meg, nem is voltam kicsit magamnál, szóval nem is tudtam úgy mire gondolni, hogy összedőlhet. Azt a robajt nem is hallottuk már utána, csak a nagy füstöt. Aztán olyan délután mondta ott valaki, mert volt egy spanyol templom, ahova úgy elmentem én is imádkozni, hogy ne legyen már semmi baj, mert ismerősök is voltak ott, és azok mondták, hogy nincs már torony, leomlott.
És ott volt az első pillanat, amikor te ezt realizáltad?
Amikor igen. Ugye gondoltam azt, hogy milyen gyönyörűség volt az a toronynak a belseje, és hogy az minden semmivé vált, és természetesen arra is gondoltam, hogy milyen sok ember dolgozott benne, és hogy mi lett azokkal.
Hogy telt a napotok ezután? Mivel telt? Meddig maradtatok ott a lakásban?
Hát félelemmel teltek a napjaink. Én felhívtam akkor a Magyar Utazási Irodát, kértem, hogy módosítsák meg a repülőjegyemet, mert haza szeretnék menni. Hát ott megbátorítottak, mert mondták, hogy nem csak az én életem, hanem a világé megpecsételődött, és hogy nincs repülőjárat. Hát féltünk mindig, mert aztán ugye rossz hírek jöttek, hogy majd mi lesz még itt Manhattanbe, hogy megsemmisítik Manhattant.
Ilyen hírek voltak?
Ilyen hírek is járták, hogy a porral teszik egyenlővé. Hát emberek szájról szájra beszélnek. Ugye a félelem mindenkiből valamit kihozott, és akkor hát úgy voltam, hogy hittem is, mert nem is mondom, csak nagy tudás van itt, majd megmentik, vagy megsemmisítik az ellenséget, de aztán hál' Istennek erre nem került sor. Majd később sikerült módosítani a jegyemet a november 10-e körül, és hát akkor is a repülőben mindenkiben olyan félelem volt, hogyha valaki fölállt, mondjuk ment a mosdóba, minden szem rászegeződött. Tehát mindenki félt, mindenki.
Minden apró kis mozdulatra mindenkinek apró, ki volt élezve, minden kis érzékszerve. Még visszatérve, hogy honnan jöttek a hírek, a tévé, rádió és internet.
Utána a tévé egyfolytában ugye az volt benne, hogy megtámadták Amerikát. És hogy...
Ti onnan tájékozottatok?
Igen. Hát a televízióban, igen.
És az épületekben, környéken ti ki tudtatok menni, akkor szabadon még tudtatok mozogni?
Akkor már igen, ki tudtunk menni, bár a rendőrség az folyamatosan ott volt az épületben. Hát mentünk a folyóhoz, mert ott egy kicsit jobb volt a levegő. Mert hiába nem nagy távolság volt a lakás meg a folyó között, de mégis annyira... Azt a bűzt még én novemberben is éreztem.
Bűz.
Most nem olyan töményen természetesen, de ha a szél úgy fújt, de a törmelékből is hozta azt az erőszagot arra mifelénk.
És a lakásban hogy sikerült? Ugye említetted, hogy be kellett tömned az ablakokat, ajtókat vizes lepedővel. Az hogyan oldottad, vagy meddig volt az ott fenn?
Hát az első két hétben.
Két hétben?
Az első két hétben, mert akkor nagyon tömény volt.
És ott a napot se láttátok?
Hát nem nagyon, csak ha kimentünk.
És hogy lehetett így élni ebben?
Mindent meg lehet szokni.
Mindent meg lehet szokni?
Mindent.
És az a rokonod miatt nem mentetek benne? Nem volt az, hogy rábeszéled őt, hogy ne itt legyünk, és hogy...
Ő egy beteg néni volt, egy Alzheimer-es néni volt, és nem lehetett meggyőzni.
De te szeretted volna? Tehát, hogy nyilván ez nem volt kényelmes.
Én szerettem volna, igen, elmenni az ő családjához, a fiaihoz, hogy ott legyünk, míg nem jöhetek haza, de nem volt meggyőzhető. Aztán utána nyilván, hogy a ház is benépesült, tehát visszajöttek az emberek, mindenki elkezdett dolgozni, tehát magyarul visszatért a hétköznapi élet. De a félelem az mindenkiben benne volt.
Emlékszel, mi volt az első pozitív élményed a tragédia után, amikor találkoztál, vagy láttál valami olyat, ami reményt adott, vagy boldogsággal töltött el?
Hát talán az, hogy megtelt az utca emberekkel, megtelt a bolt áruval, és úgy az emberek talán még kedvesebbek voltak egymáshoz, segítőkészebbek, és én is nagyon sok szomszédtól kaptam bátorítást, hogy ne félj, nem lesz semmi baj.
Említetted azt is, hogy gondolkodtál azon, hogy haza kell lejönnöd, haza szabad-e jönnöd, vagy inkább ott kellene elmaradnod.
Hát igen, szerettem volna, tehát hosszabb távra terveztem, hogy maradok, de akkor megfogalmazódott bennem, hogy mindenképpen haza kell jönnöm. Két lányom van, az egyik azt mondta, hogy anya, ülj repülőre, és azonnal gyere haza, a másik azt mondta, hogy maradj ott, anya, ott vagy jó helyen. Nagyon nehéz volt döntenem, aztán végül mégis arra az elhatározásra jutottam, hogy hazajövök. És akkor azt fogalmazódott meg bennem, hogy soha többet Amerika nevét ki nem ejtem, mert annyira, tehát nem tudtam a félelmemet legyőzni. Hát aztán utána csak legyőztem, mert többször voltam kint már azóta látogatóban, mert kint él a lányom és az unokám.
Voltál az emlékműnél, gondolom?
Hogyne, minden alkalommal elmegyek. Sőt, most már nagyon szép épületet építettek ott a torony helyébe, meg ilyen nagy, hát emlékhelyet mondom, egy vizet, és oda lehet bedobni virágokat. Ki van téve az elhunytak névsora, nagyon-nagyon megrendítő még oda menni is.
Hát az olyan embereknek is, akik nem voltak ott, nem élték át, azoknak is, hát
így. Azoknak is, igen, de aki meg átélte, sokkal erősebbek az emlékek.
Milyen gyakran jut eszedbe, hogy mi történt aznap?
Hát így az évfordulók kapcsán szinte mindig. Pár nappal ezelőtt mondtam éppen az anyukámnak, hogy már lassan 20 éve, mondom, hogy már 20 éve, hogy történt a tragédia. És hát igazából nagyon gyakran eszembe jut, de az évforduló kapcsán mindig. És ezt nem is lehet kitörölni az életemből, míg élek.
Ezt nem is lehet.
Nem. Hát azóta, amellett, hogy ez mély nyomot hagyott bennem, de talán még érzékenyebb vagyok, ha így háborús dolgokról, meg bombázásokról beszélnek országokban, mert akkor úgy átérzem az ottani embereknek az életét, hogy milyen rettegésben élhetnek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted.
Nagyon szívesen, jó szívvel tettem.
Walzer Tünde egész családjával egy munkalehetőség miatt költözött ki New Yorkba. Akkor szeptember 11-én még kéthetesen voltak Amerikában. Milyen reggelre ébredtetek szeptember 11-én? Volt bármi előérzeted?
Nem, ennek semmi előjelét nem láttuk. Hétköznapi emberek voltunk, tanárok, akik alig, még csak másfél hete sem dolgoztunk egy új országban, egy új világban, új élményekkel, az új otthonteremtés nehézségeivel küszködve. Az a nap hasonló napos reggel volt. Sütött a nap, jó idő volt, rövidújú nyári ruhában. 9 órára vitte a férjem a gyerekeket az iskolába, a helyi public schoolba. Brooklynban laktunk, jó környéken, Marin Parkban. Én 9-re már a Lafayette High Schoolban voltam.
Ez hol van ez az iskola?
Ez Brooklynban volt, jelenleg már nem létezik ez az iskola ilyen néven. Ez egy nagy hagyománnyal rendelkező iskola volt, akkoriban 1500-2000 9. és 12. közötti életkorú osztályokkal.
Ti a családban tudtatok valahogy kommunikálni? Nem tudom, hogy volt-e már mobilotok?
Nem, nekünk nem volt.
Reggel elköszöntünk,
mindenki ment a saját dolgára, a gyerekek mentek iskolába, akkor még nem tudtak angolul, gyakorlatilag a második hete jártak iskolába, férjem sem beszélt angolul, ő elindult Manhattanbe megnézni, hogy hol van helyileg a magyar nagykövetség, ha ügyeket kell intéznünk. Én pedig a második hetemet kezdtem ez egy keddi napos.
Mi volt az első esemény, ami már ugye a tragédiához tartozik?
Az első esemény, amikor kijöttünk az első óráról, ugye 9-kor kezdődött ott a tanítás, és az akkori főnököm, az assistant principal, Mr. Furleiter lélekszakadva rohant be a külön kis természettudományos tanáriba, hogy úristen, égnek a tornyok, menjünk föl, nézzük meg az iskola tetejére. Az iskola tetejéről tökéletes rálátás volt Manhattan déli részére, hiszen a Benson Avenue volt, tehát ez így légvonalban nem volt olyan messze. Akkoriban még ismeretlen fogalom volt a katasztrófa turizmus. Most sem igazán kedvelem, akkor viszont úgy éreztem, hogy nekem ez nem fér bele, hogy más nyomorát megnézzem, ezért nem mentem föl.
Ez már így már azt mondta ő, hogy a tornyok égnek?
A tornyok égnek, ez csak az első volt, hogy valami történt. Igazából nem is nagyon értettem, utána raktam össze a dolgokat, mert ugye mindenki rohangált, mindenki szaladgált a szünetben, de ugye becsöngettek, és a következő órára mennünk kell.
Ekkor még.
Tehát gondolom, hogy ők is balesetnek gondolták.
Hát igen, a kezdetben mindenki balesetnek gondolta, aztán megtörtént a második becsapódás, és attól a pillanattól szerintem senkiben nem volt kétség, hogy ez egy terrortámadás.
Igen, közben még hozzá kell tenni, ugye, hogy ment a tanítás, és miközben a második óránk volt, akkor még nem, én azt gondolom, hogy a harmadik óra volt, mire le is omlottak a tornyok, amikor már elterjedt az, hogy Amerikát megtámadták. Tehát akkor még szerintem visszamentünk a tornyok összeomlása után, mert ugye 4 óra van, utána az 5. óra az ebédszünet, és utána a következőben hívott össze bennünket az iskola igazgató, hogy menjünk le az auditoriumba, minden tanárnak le kellett kísérni azt az osztályát, amiben éppen akkor voltak, de hát ez szörnyű volt, tehát ez még nagyobb káosz volt. Akkor mondta az igazgató is, hogy Amerikát megtámadták, és hogy további intézkedésig akkor menjen vissza mindenki a termébe, illetve hogy akkor utasítottak bennünket, hogy húzzuk le az összes ablakot, hát meleg volt.
A füst hozzátok elért?
Igen. Hát a tornyok összeomlása után a pernye folyamatosan elkezdett terjedni, és nagyon szomorú az angol szó, amit aznap tanultam meg, az a debris, a hulladék, törmelék. Ezt a szót akkor tanultam meg, és bizony jött a pernye. Utána felajánlották pszichológusok segítségét, hogy beszéljünk a gyerekekkel, illetve kaptunk ilyen kész anyagokat, hogy miről, hogyan kell beszélni a gyerekekkel.
Benned ez az egész hogyan csapódott le, hogy azt mondják neked ott, hogy megtámadták Amerikát, és te ott vagy ennek a közepében?
Hát az, hogy mi van a családommal. A gyerekek, ugye az első gondolatom az volt, hogy a gyerekek valószínű biztonságban vannak, mert hogy ők azért nagyon messze vannak az eseményektől. Viszont a férjemért aggódtam, ő aznap ment be, 9-kor letette a gyerekeket, és kb. 1 óra volt nekünk Brooklyn déli részéről feljutni Manhattanbe, és azt tudtam, hogy ő a tornyok, tehát ott fog elmenni. És nem tudtam, hogy mi van vele. És
se telefon, nem, semmi
nem
kommunikáció.
Volt. Még alig laktunk 2 hete ott a lakásunkban, se telefonunk, se tévénk nem volt még akkor. A 3. óra utánig, de lehet, hogy ez még az első dolgok után volt, azt érzékeltem, hogy óriási a rémület és a feszültség, és küldtem haza e-mailt, hogy jól vagyunk, meg vagyunk, a gyerekek iskolában vannak, biztonságban, de hát sajnos tehát én azt írtam le, amit akkor tudtam, hogy a Gábor Manhattanbe ment, és ugye miután nem volt telefonunk, nem tudtam, hogy vele mi van, így szegény családunk, az utolsó információ, amit tudtak rólunk, hogy a férjem elindult Manhattanbe, és nem tudok róla semmit, és sajnos utána 1 hétig telefonálni sem tudtunk, és nem tudtam e-mailt se küldeni, úgyhogy 1 hétig itthon kétségbe voltak esve, hogy mi van velünk.
Férjed mit mesélt? Mi történt vele aznap?
Ő beadta a gyerekeket az iskolába reggel 9-kor, és ahogy mondtam, elindult busszal, utána a Kumetróval. A Kumetró a Manhattan hídon megy át, tehát kijön a föld alól, mielőtt újra lemegy Manhattanbe a föld alá, és a Manhattan hídon földfelszínen, ugye magán a hídon megy át, és miközben hát bambult ki az ablakon, akkor egyszer csak látta, hogy mindenki felpattan, és oda rohan az ablakhoz, és oh my god, mindenki fotózott, mindenki rémült volt, kétségbe voltak esve, hogy, és mindenki mutogatott, akkor látta ő is, hogy égnek a tornyok, lángolnak. Utána elért a Union Square-ig, ott kellett volna átszálljon egy másik metróra, de nem mehettek tovább.
Union Square az olyan
14. utca.
Hát azért az nincs annyira messze.
Légvonalban nincs közel sincs, így van. Bemondták, hogy nem mennek tovább a metrók, sőt az egész metró közlekedést lezárták, tehát utána kiterelték őket az aluljáróból, illetve a metróból, és hát akkor azt mondta, hogy jó, akkor ma nem tud elmenni a... De ő is még csak azt gondolta, hogy valami baleset volt, mert hogy látta a lángolást, de ő nem tudott angolul, tehát nem is volt információja, hogy mi történik, azt gondolta, hogy valami baleset történt. Azt mondta, hogy akkor nem tud elmenni a Magyar Nagykövetségig, akkor elsétál és megnézi, hogy vajon mi történhetett, hogy információt szerezzem. Viszont mire már ő addig eljutott, addigra összeomlottak a tornyok, és egyszer csak elkezdett szembejövő, csupa poros, rémült embertömeggel találkozni. Akkor még gondolom a first responders, tehát a tűzoltók, rendőrség, mennyes, az mind a tornyoknál volt. Ugye sajnos nagyon szomorú, nagyon sokan meg is haltak azok közül, akik ugye elsőként a helyszínre értek. És hát akadálytalanul jutott tovább. De aztán annyian sokan jöttek, és látta, hogy rémültek, és tehát porral fedettek, hogy azt gondolta magában, hogy ennek felesett réfa, tehát itt komoly nagy gond lehet, és akkor már megpróbált hazafelé jutni. Viszont a teljes közlekedés leállt, a metrók abszolút leálltak, tehát Manhattanben nem mozgott semmi, és gyalog próbált visszajutni. Addigra már az iskolába is azt mondták, hogy elmaradnak az utolsó órák, és hazaküldtek mindenkit. Mire én hazaértem, addigra már szerencsére mindenki otthon volt.
Ez nekem nagyon furcsa, hogy az iskolába ezek után még volt olyan tanóra, amit megtartottak.
Igen, mert ők sem láttak tisztán. Ők sem láttak tisztán, és azt gondolom, hogy ugye nagyon komolyan veszik azt, hogy a gyermekre vigyázni, és miután nem kaptak még utasítást, hogy hogyan, igaz, ezek nem kisgyerekek, de hát ugye a teljes oktatást kellett nézni, ugye a Board of Education-től biztos érkezett valami fajta, csak feltételezem, általában így működnek a dolgok, valamiféle utasítás, és addig nekik várniuk kellett, hogy hogyan járjanak el. Tehát ott egyénileg nem dönthettek arról, hogy mi legyen a rájuk bízott diákokkal, még akkor is, ha ők tinédzserek és önállóan közlekednek. Érdekes volt, ahogy a kislányom mesélte. Ugye én akkor 34 éves voltam, a férjem 39, és egy 9 éves és egy 6 éves kisgyermekkel voltunk, akik még a második hetüket kezdték egy idegen országban, idegen nyelven, és még nem értettek semmit. A gyerekek egyébként fantasztikusak, tehát karácsonyra mindketten nagyon jól beszéltek angolul, de a második héten, ezen a keddi napon még egy szót nem beszéltek angolul. A Réka lányom mesélte, hogy ugye 9-kor elkezdődött a tanítás, és egyszer csak azt vette észre, hogy egyre több osztálytársa eltűnik az osztályteremből.
Őket a szülők elvitték?
Igen. Hát gondolom, a televízió működött végig. Gondolom, hogy kérték a szülőket, hogy vagy maguk a szülők, ezt látva, hát csak az a szó, hogy elterjedt, hogy Amerikát megtámadták, mindenki igyekezett hazajutni, és a gyermekét biztonságba tudni, ez teljesen természetes. Ő akkor 9 évesen azt látta, hogy egyre több osztálytársa eltűnik, aztán egyszer csak jött valaki, egy tanár, akit ő nem ismert, őt is elvitte, és lementek az első osztályos öccséért, utána kivezették az iskola kapujához, ahol a Szú néni, a mi háziasszonyunk, a házigazdánk, nagymamánk várta őket. Őt ugye nyilván megadtuk, amikor elkezdődött az iskola, hogyha bármi gond van, akkor férjem én, illetve...
Emergency contact.
Így van, igen. Így van, illetve Sue elviheti őket. És akkor ő beültette őket az autójába, nagyon izgatott volt, azt mondta Réka, de semmit nem érted belőle, csak azt, hogy nagyon izgatottan beszél, utána leültette őket a nappaliába a televízió elé, kaptak egy körtét, és akkor mentek a hírek, és hogy nagyon izgatott volt, telefonálgatott. Aztán utána egyszer csak betoppant az apjuk, aki mondta, hogy úristen, leomlott a World Trade Center, addigra már összerakta ő is ezt a...
Ő is tudta,
igen,
hogy mi történt.
Ezeket a dolgokat.
A tragédia utáni napokban hogy ment az élet? Hogy viselkedtek az emberek? Mi történt?
Hát, nagyon szomorú volt. Tök furcsa, mert hogy engem is érzelmileg érintett, és olyan dolog, amit sosem fogok elfelejteni. Szomorú volt, döbbenet volt. Utána ugye minden televízión keresztül történt, azt sem tudtuk, hogy mikor kell majd visszamenni, és mi is a televíziót néztük, és ott mondták be, tehát a Board of Education New York City-ben a televízión keresztül közölte, hogy mikor kell majd vissza. Másnap nem kellett menni, és a következő nap már kellett menni iskolába, és ugye akkor kaptuk az anyagokat, hogy hogyan kell a gyerekekkel beszélni, akkor tudtam meg, hogy volt olyan kolléganőm, aki ott helyben, amerikai kolléganő, aki gyermekét veszítette el. Utána, hát mi egy osztrák-amerikai oktatási csoport keretében voltunk, alig több mint 30-an. Az osztrák kolléganőm, az egyik kolléganőm, ő valóban az életéért menekült. Amikor leomlottak a tornyok, akkor ők egy a leomlási körzethez közeli, tehát ilyen koncentrikus köröket hoztak majd a hulladékok eltakarítása során is, tehát körről körre haladtak ugye befelé, és ő az egyik ilyen koncentrikus körben lévő iskolában volt, ahol ugye futni kellett az életükért, tehát gyakorlatilag a kézitáskája ott maradt, amiért fél év után tudott visszamenni, amikor már felszabadították azt a területet is. Szóval nagyon szomorú volt. Ott tanultam meg értékelni a tűzoltók munkáját. Na, nagyon nehéz erről beszélni, mert Magyarországon máshogy ítélik meg a tűzoltókat. Amerikában igazi hősöknek tekintik őket, és azok is voltak.
Amikor megtörtént a tragédia, nektek eszetekbe jutott az, hogy most haza kellene jönnötök?
Nem. Akkor nem. Nem. Rendeződtek a dolgok, és rövidesen elég biztosnak tűnt az, hogy jó kezekben van az ország, és további terrortámadások nem történnek. És szépen lassan elkezdtek amerikai zászlócskák megjelenni a családi házaknak a portáján. Volt is ebből egy kis feszültség, hanem elég gyorsan jelent meg egy-egy portán az amerikai zászló, hiszen ott ugye a terrortámadás után mindenki ellenséget látott hirtelen a másikban, tehát úgy nézett ki így kívülálló szemmel, hogy aki nem elég gyorsan tette ki az amerikai zászlócskát, az akár veszélybe is kerülhetett, hogy ő nem hazafi.
Emlékszel, hogy mi volt az első pozitív éleményed a tragédia után?
Egy pozitív dolog, amit mindenképpen kiemelnék, az a St. Paul's Chapel, ami igazából a World Trade Center szomszédságában volt, hogy összeomlott a két torony, megsérültek az épületek, és ennek a templomnak, ez nem egy katolikus kápolna, ez egy episzkopális kápolna, egyetlen egy üvege sem repett meg. És az emberek csodaként tekintettek erre a helyre, és mindenki itt próbált információt szerezni a szerettéről, akár a szerettének a fényképével, hogy hol dolgozott, nagyon sokáig ez egy keresőfalként működött, utána pedig az emlékezés virágai, illetve az első évfordulóra, hát ugye tudjuk, mint egy 8 hónap, ha jól emlékszem, mire sikerült eltakarítani a romokat, tehát ez május vége volt, mire az emberek közelébe mehettek egyáltalán a helynek, és az első évfordulóra egy nagyszabású megemlékezést rendeztek, oda mi is elmentünk lerónia a kegyeletünket. Ez az a dolog, amit tényleg soha senki nem felejt el. Ugye nagy divat lett mondani, hogy én hol voltam akkor, amikor a tornyokba becsapódtak a repülők. Hát mi sem felejtjük el soha.
Még egyszer köszönöm Juditnak és Tündinek, hogy megosztották velünk az aznap történteket. Külön köszönet a segítségért Tinkmarának, a Tengeren túlról jelentem blogszerzőjének, hogy segített megtalálni interjú alanyaimat. A műsor készítője Mátai András búcsúzik tőletek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.